Én is afölött, hogy ennyien vagyunk, úgyhogy ez lenne az első mondatom. A másik akkor, hát gravitációs hullámok. Én is elmondom azt, amit az András előbb elmondott, hogy nem ez a szakterületünk. Tehát én, amikor talán emlékeznek azok a hallgatók, akik február 11-én este jöttek az informatika előadásra, 14 órakor környékén bejelentették a gravitációs hullámok közvetlen kimutatását a LIGO detektorokkal, és akkor én még aznap este 17 óra 10 perckor egy kis előadást azonnal tartottam belőle az órán. Ez csak azért mondom el, mert én akkor úgy éreztem magam, mint hogy elképzeltem, hogy ahogy érezhették magukat a 19. század végén azok a kevesek, akiket érdekelt ez a fizika, amikor Hertz kimutatta a megjósolt elektromágneses hullámokat, egy labor egyik sarkából hullámokat küldött a másik sarokba, és ott elkezdett sercegni valami annak megfelelően, hogy a szikra közben ugráltak át a szikrák, és hát mindig elképzeltem azt a dolgot, hogy milyen nagyszerű időszak volt, amikor ezt valaki megélhette. Most meg dögunalom. Ugye? Hát nem dögunalom, kérem szépen. 2 évvel ezelőtt Higgs bozon. Pár évvel ezelőtt gyorsulva táguló világegyetem. Most meg gravitációs hullámok. 100 évvel a megjóslásuk után egy hihetetlen technikának köszönhetően. Úgyhogy én akkor elkezdtem tanulmányozni a gravitációs hullámokról szóló irodalmat. Kezdtem azzal a februárban megjelent cikkkel, amelyikben beszámolnak erről az egészről, és ezután gondoltam azt, hogy mi lenne, hogyha ezt másoknak is elmondanánk, ha már ennyi energiát beleöltünk. De még egyszer mondom, én plazmafizikával és kísérleti fizikával foglalkozom, de remélem, hogy valamit hozzá tudok tenni erről az oldalról a témához, és közelebb kerülünk ahhoz, hogy mik is ezek a gravitációs hullámok. Na nézzük! Hát akkor egy kis ismétlés, csak azért, hogy azokat a szavakat mondjam ugyanarra, amit előbb a kollégám elmondott, amit majd a végig mondani fogok. Tehát általános relativitás van, egy gravitáció új elmélete, ugye? Én itt egy nagyon rövid időre hagyj térjek ki valami olyasmire, amit annak idején, amikor én megismerkedtem az általános relativitás elmélettel, akkor a legfigyelemre méltőbb tulajdonságának gondoltam, amit semmilyen más eddigi fizikai elméletünk nem tud. Ez pedig a következő, úgy hívják ezt a szakirodalomban, hogy háttérfüggetlenség. Ha belegondolunk abba, hogy az eddigi összes elmélet, legyen ez akár a kvantummechanika, legyen ez akár a, mit tudom én, a termodinamika, mindegyik úgy kezdődik, hogy adott a tér és az idő, és ezen a színpadon történnek a fizikai események, de maga a színpad az úgymond nem vesz részt a színházi előadásban. Azaz, ami a színpadon zajlik, az nem igazán lényeges módon, nem vagyunk kíváncsiak arra, hogyha egyáltalán befolyásolja a színpadot, az egyáltalán hogy történik. Az első elmélet, amelyik háttérfüggetlen, az az általános relativitás elmélete, amelyik egyértelműen azt mondja, hogy ahogy történnek a változások a téridőben, úgy maga a téridő mindig másképp és másképp deformálódik. Ettől az elmélet rettentően bonyolultá válik, de a tér és az idő nem tud úgymond adott statikus színpadként szerepelni ebben az egészben, hanem részese az előadásnak. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert innentől kezdődően vannak olyan fajta kérdések, amelyeknek nem sok értelme van. Ugye mi volt a nagy bum előtt? Mi van azon kívül? Hova tágul a világegyetem? Ha a világegyetem akkor születik benne az anyaggal, amely anyag utána majd kialakítja a teret és az időt, akkor a holnak és a mikornak azelőtt nem sok értelme van. Tehát ez egy nagyon lényeges tulajdonsága ennek az elméletnek, nagyon figyelemreméltó tulajdonsága. Sokan vannak a fizikusok között, akik azt gondolják, hogy ezért arra kell törekedni a nagy egyesítésben, hogy a többi elméletet is valamilyen értelemben háttérfüggetlenné tegyük. Ettől még nem kell feltétlenül arra számítani, hogy az általános relativitás elmélet az megmásíthatatlan, abszolút pontos, egyetlen igaz elmélet. Lehetnek más, pontosabb, háttérfüggetlen elméletei a gravitációnak. De az elméleti fizikusok döntő hányadának szimpatikus az a tulajdonság, hogy az egész leírásba beletartozik a színpad is, amin a színházi előadás zajlik. Tehát ebben a kontextusban egy teljesen új jellege van ennek az elméletnek. Én nem bírtam magam visszatartóztatni, bár hozzáteszem, igen, látom, hogy akik járnak hozzám előadásra, azok így kellemesen elmosolyogtak, hogy na, itt van már megint. Tehát jelentsen ez az egyenlet bármit, ez az úgynevezett Einstein egyenletek igazából, 10 darab van belőlük, nem lineáris differenciál egyenletek, igazából a legegyszerűbb valós esetben sem lehet őket zárt alakban papíron megoldani. Én magam az életben nem próbáltoztam meg vele. Amiért szeretem őket látni, az azért, mert szép. Jó, mert szép. Amit ez az egyenlet mond, kérem szépen, az ezen az oldalán az egyenletnek csak olyan mennyiségek szerepelnek, amelyek a tér görbültségét írják le. A téridő görbültségét írják le. Emezen az oldalon pedig csak olyan mennyiségek szerepelnek, amelyek az anyag, pontosabban az energia sűrűségét írják le. Tehát nagyon egyszerűen, magam számára csak ennyit tudok belőle lefordítani, mert életben nem oldottam meg ezt az egyenletet, legegyszerűbb esetben sem. Annyit tudok belőle lefordítani, hogy ha valahol energia sűrűség van, akkor az görbíti a teret, téridőt. Egyszerűség kedvéért sokszor fogom azt mondani, hogy a teret, ez alatt mindenki értse a négydimenziós teret, tehát a téridőt. Egy dolog, ez a tag itt például, ez az, amit Einstein úgymond berakott pluszba, hogy ne táguljon a világegyetem. Jó? Ez az, amit berakott ide, aztán Schwarzschild kimutatta, hogy hát bizony tágul, akkor ezt kivették, és aztán mostanában, amikor előjöttek a gyorsulva táguló világegyetemmel, ami egy ilyen antigravitáció-szerű nagy léptékekben, hogy valahogy visszacsempészék ebbe az egyenletbe, újra elővették ezt a tagot. Úgyhogy Einstein azt gondolta, hogy élet egyik nagy ötlete volt, aztán megbánta, hogy bevezette, most megint kezdünk úgy gondolkodni, hogy de jó, hogy úgy gondolta, hogy azt oda bele lehet tenni. Tehát a továbbiak szempontjából maradjunk annyiban, hogy geometria és energiatenzor. Körülbelül ennyi, tehát ha valahol energiasűrűség van, ugye speciális relativitás óta tök mindegy, hogy tömegről vagy energiáról beszélünk, talán még az is körülbelül a középső csoportba járó óvodás is, ha fizikából tud valamit, akkor egy kiöltött nyelvű bácsit tud, aki mellé oda van írva, hogy E egyenlő MC négyzet. Tehát ezt már lassan jobban tudják a mai fiatalok, mint azt, hogy minden vízbe mártott test, és így tovább. Jó, tehát mindegy, hogy tömegről vagy energiasűrűségről fogunk a továbbiakba beszélni. Tehát akkor, ahogy előbb részletesen hallottuk az előadásban, a nagyobb energiasűrűség jobban görbíti a téridőt, és hát itt egy picit itt akar lenni a Föld, hát ez egy kicsit kevésbé görbíti a téridőt, és hát ebből adódik például az ellipszis pályákon való mozgás. Nem megyünk tovább bele, nagyon szépen lehetett hallani az előző előadásban. 1916-ban, a 15-ben megjelent cikk után egyenleteit linearizálva Einstein kimutatja, hogy vannak olyan megoldásai a linearizált egyenletnek, amely hullámszerű változásokat mutat a téridőben. Tehát kisugárzott hullámokat, periodikus valamilyen zavarterjedést a téridőben. Tehát nem a levegőben, nem az elektromágneses mezőben, hanem magában a téridőben. Úgy nevezte el, vagy úgy is beszélhetünk, hogy a téridő görbületében, tehát az anyag, ahogy előbb láttuk, meggörbíti a teret, ez a statikus görbültség, és e körül a statikus görbültség körül a linearizált változatban kismértékű fodrozódások jelennek meg, periodikus változások, no ezek a gravitációs hullámok. Ezek a gravitációs hullámok, amelyek fénysebességgel terjednek. Itt előbb volt egy olyan kérdés, hogy van-e köze az elektromágneses térelméletnek és az általános relativitás elméletnek egymáshoz, vagy ez a felfedezés közelebb hozta ezt a kettőt. Teljesen helyes a válasz. Elméleti szempontból mindenki megegyezik benne, hogy tisztán általános relativitás elméleti dolog a gravitációs hullám. Semmi köze nincs a standard modellhez, tehát a másik három kölcsönhatáshoz. Én akkor se tudok szabadulni attól az egyszerű gondolattól, hogy az a tény, hogy a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék a térelméleti szempontból, azok mindig fénysebességgel kell, hogy a kölcsönhatás terjedjen. Bár ebben a felfedezésben egyáltalán nem esik szó a térelmélet, már a standard modellről, ennek ellenére az, hogy itt is fénysebességgel terjedő hullámokról van szó, számomra azt jelenti, hogy itt valami, valahol még valami el van ásva. Nem lehetetlen, hogy ezeknek némi közük van egymáshoz. Ugye a híres mondás, hogy egy rendes elméleti fizikus hétfőn, kedden és szerdán kvantumtérelmélettel, standard modellel foglalkozik, csütörtökön, pénteken, szombaton pedig ugyebár általános relativitás elmélettel, az egyik háttérfüggő, a másik háttérfüggetlen. Vasárnap megpihen, elmegy a templomba, és imádkozik, hogy valaki rakja már össze. És ha egy mód van rá, jó Istenem, hadd legyek az én. Jó, tehát nagyjából így állnak hozzá az elméleti fizikusok, tehát mindenki azért valahogy keresi azt, hogy ez a kettő közös nevezőre jusson, bár fogalmunk nincs, hogy erre mi oka lenne a természetnek, hogy egységesen írja le a világot. De valamiért hiszünk benne. Szeretnénk benne hinni. A megfelelő szó behelyettesítendő. Nagyon fontos a következők szempontjából megérteni azt, hogy minden aszimmetrikus tömegeloszlású, gyorsuló mozgást végző fizikai rendszer gravitációs hullámok forrása. Ez az Einstein egyenletekből következik. Nagyon fontos, aszimmetrikus. Legalábbis a aszimmetriája olyan mértékű legyen, hogy eltérjen mondjuk az ellipszoidtól, a dipólus jellegű aszimmetriától. Tehát magyarán, hogyha én deformálok egy gömböt, ha pörgetek tökéletes gömböt, az nem lesz gravitációs hullámoknak a forrása. Bár statikusan meg fogja görbíteni a téridőt. Na most ugyanez a helyzet, hogyha elnyújtom ezt a gömböt, tehát dipólus jellegűvé teszem, akkor pörgetem meg, akkor se lesz gravitációs hullámoknak a forrása. A gravitációs hullámok egyenletrendszere azt mutatja, hogy csak akkor bocsájt ki egy rendszer gravitációs hullámokat, hogyha ennél magasabb szimmetria sértése van, tehát legalább a dipólus szimmetriától eltér. Most nem akarok olyan szavakat mondani, hogy az alakjának a sorfejtésében a harmadik tag, és az legalább a harmadik tag nullától különböző legyen. Tehát magyarán, ha mondjuk van egy ellipszoid, akkor valahol még egy picike kis tömeget kössünk hozzá az egyik oldalára, ha ezt megpörgetjük, ez már gravitációs hullámok forrása lesz. Tehát a szimmetria, legalábbis ezeket a legegyszerűbb szimmetriák, azok nem engedélyezik azt, hogy gravitációs hullámok forrásai legyenek. Jó, tehát ez az egyik fontos dolog. A másik. A Földön is eséllyel mérhető gravitációs hullámok forrásai csak nagyon nagy gyorsulással mozgó, nagyon nagy sűrűségű tömegek lehetnek. Ez is az egyenletekből következik, és ez volt az oka, amiért Einstein azt mondta, amikor ezeket leírta, és a maga kis jegyzeteibe beleírta, hogy bár az egyenletekből következnek a gravitációs hullámok, ezeknek nagyon nagy objektumok esetében is olyan pici hatása lehet csak a Földön, hogy valószínűleg soha nem fogjuk tudni őket kimutatni. Tehát Einstein tisztában volt vele, hogy az ő horizontján ismert méréstechnika és esetlegesen annak tovább gondolásából az jön ki, hogy ezt az életben nem fogjuk látni. Ez csak azt mutatja, hogy bár Einstein nagyon-nagyon-nagyon előrelátó és okos ember volt, azt a fajta technikai fejlődést, ami 1916 óta bekövetkezett máig, azt ő se látta előre. Nem látott sok olyan dolgot, ami fog kelleni ahhoz, hogy kimutatható legyen a gravitációs hullám itt a Földön, hogy ki lehetett mutatni. Ma már mondhatjuk múlt időben. Másik nagyon fontos dolog, ja, hogy mik lehetnek ezek a Földön eséllyel is mérhető hatásoknak a forrásai, hát fekete lyukak, nem szimmetrikusak, azaz kettősök, neutroncsillagok, kettősök, és nagyon érdekes, az ősrobbanás kvantumfluktuációi is jelenthettek olyan gravitációs hullámokat, amelyek bár tágult térben nagyon nagy hullámhosszúvá váltak, a háttérsugárzásban, az elektromágneses háttérsugárzásban esetleg a hatásuk mégis kimutatható. Nagyon-nagyon precíz technológiával, sokkal precízebbel, mint amivel a mostani gravitációs hullámokat kimutattuk. Tehát van előttünk még perspektíva. Van miért dolgozni. Nos, és nagyon fontos dolog, az egyes források spektrálisan jól elkülönülnek. Tehát más frekvencián szólnak hozzánk. Az ősrobbanásnak a gravitációs hullámai nagyon-nagyon alacsony frekvenciájúak, nagyon nagy hullámhosszúságúak. A neutroncsillagok fekete lyukak kettősöknek azok a hullámhosszak és frekvenciák, amire a mostani méréstechnikánk érzékeny, legérzékenyebb. Aztán vannak más jellegű lehetőségek, amelyek megint csak más tartományban mutathatók ki, tehát frekvencia szerint jól elkülöníthetők a források. Ez nagy szerencse, igazából. Az első észlelési próbálkozás már 1965-ben egy Weber nevezetű amerikai úriember azzal az ötlettel állt elé, hogy tegyünk speciális méretű, tömegű hengereket egymástól 1000 kilométeres távolságba le, ezeknek a hengereknek a geometriáját, tömegét válasszuk meg úgy, hogy a galaxisunkban található kettős neutroncsillagok által kibocsátott gravitációs hullámokra rezonánsak legyenek. Tehát, hogyha egy ilyen hullám keresztül megy rajtuk, akkor úgy deformálódjanak, hogy ezt a deformációt rezonánsan felerősítsék, és a köpenyükre szerelt, nagyon érzékeny piezo érzékelőkkel ezt a deformációt ki lehessen mutatni. Tehát rezonancia eljárás, valamint koincidencia, azaz 1000 kilométeres távolságban két darab. Összesen 10-et készített, itt vannak a paraméterek, azért vannak így megválasztva, mert a számítás szerint akkor lesznek erre az 1660 Hz-re, amit a relativitás elméletből lehetett kiszámolni, rezonáns frekvencián, tehát van esély arra, hogy a rezonancia miatt annyira felerősödnek ezek a rezgések, hogy kimutathatók lesznek. A henger kerületén érzékeny piezoérzékelő, rendben van, a kísérlet sorozat nem mutatott ki gravitációs hullámokat, nem volt elég érzékeny. Ma már utána tudunk számolni, hogy a henger anyagában bekövetkező hőmérsékleti inhomogenitások nagyobb zajt hoznak be, mint ami esélyt adott volna arra, hogy ez kimutatható legyen. Az igazság kedvére egy dolgot el kell mondani, ezt a Weber és csapatán kívül akkor is mindenki így gondolta, ők voltak meggyőződve, hogy nem, hogy meg tudják csinálni. És fura fintora a sorsnak, hogy ezek a hengerek egyszer megszólaltak. Egyetlen egyszer. Akkor a csapat minden egyes tagja meg volt rá győződve, hogy gravitációs hullámokat detektáltak. Ezek a hengerek soha többet nem szólaltak meg, aminek az a következménye, hogy fokozatosan mindenki a csapatból lelépett. Végül maradt Weber, aki haláláig hitt benne, hogy kimutatta a gravitációs hullámokat, de hát az elég nehéz ügy, hogyha csak egyszer sikerült kimutatni, akkor még nem lehetett rögzíteni a méréseket, stb. Tehát, hogy mi szólalt meg ott, nem tudjuk. A mai számítások azt mutatják, hogy azokra a gravitációs hullámokra, amelyekre készültek, nem lehettek érzékenyek. Valami olyan nagy egyéb eseménynek kellett volna lezajlania, aminek viszont akkor lettek volna egyéb hatásai, más jellegű detektorokban, elektromágneses és egyéb fajta hatásai, amit viszont abban az időben nem mért senki. Nemhogy nem mérte senki, hanem mértek, de nem mérték ezeket a jeleket, nem tapasztaltak ilyen dolgot. Tehát nagyjából összességében ma az az álláspont, hogy a kísérlet sorozat nem mutatott ki gravitációs hullámokat. Közvetett bizonyíték, tanár úr már előbb beszélt róla, a kettős pulzároknak, vagy hát a neutroncsillag kettősöknek, amelyek közül az egyik pulzár, Ezek közül a PSR 1913 kötőjel 16-os pulzár, amit Hals és Taylor 1974-ben fedezett fel az Arecibo-i rádiótávcsövek, rádióantennák segítségével. Azt vették észre, hogy magát ezt a kettőst ők fedezték föl. Tehát azt tapasztalták, hogy az antennába körülbelül 1 per 17 másodpercenként, tehát másodpercenként 17-szer beérkezik ugyanaz a jel. És ezt kezdték vizsgálni. Na most persze, amikor beérkezik a jel, akkor az egy bizonyos ideig tart, mindenféle frekvenciák előfordulnak benne, ezek a frekvenciák időnként összesűrűsödtek, időnként megritkultak, tehát gravitációs vöröseltolódás, vagy esetleg kékeltolódás, meg mindenféle ilyen dolgokra gondoltak. A végeredmény az, nem megyek bele a részletekbe, mert akkor itt leszünk éjfélig, az a végeredmény, hogy kimutatták, hogy a forrás az két neutroncsillag, amelyek közül az egyik erősen mágnesezett, és ahogy kering a másik a közös tömegközéppont körül, egy vékony csóvában elektromágneses hullámokat bocsájt ki. Ezek, amin kering, ugye ezek elérik a Földet, és időnként úgy csinálnak az ottani mérések, hogy tik-tak, tik-tak. Egyszerűen meg lehet őket mérni. És azt vették észre, hogyha elég sokáig hallgatják ezt a tik-takot, akkor egy tiktak, a következő tiktak, meg a még utána való tiktak között egyfolytában azt veszik észre, hogy egyre nagyobb az időköz, egyre ritkábban szól a tiktak. És ebből arra következtettek, hogy ez azért lehet, mert a két csillag, ahogy kering egymás között, körül, annak az a következménye, hogy elektromágneses sugárzás, gravitációs hullámokat, gravitációs sugárzás bocsájt ki, ami energiát viszel a rendszertől. Ennek a rendszernek ugye akkor az összenergiája csökkenni fog. Ha csökkenni fog, akkor nem tud kellő sebességgel keringeni a közös tömegközéppont körül. Egyre közelebb és közelebb kerül, de ahogy egyre közelebb és közelebb kerül, egyre nagyobb gravitációs mezőben lesznek. Ha egyre nagyobb gravitációs mezőben lesznek, akkor minden egyes oszcillátornak a frekvenciája, tehát a periódus ideje lelassul, megnyúlik. Ha ez igaz, akkor bár a mérés nagyon kis tiktak különbségeket okoz, de ha elég hosszú ideig figyelünk, és a 1974-ben, amikor volt egy tiktak, ahhoz képest 2005-ben is nézzük, hogy mennyivel kumulálódik össze a mostani tiktakoknak a jele, akkor ezek szépen, mivel mindig ugyanabban az irányban történik az eltérés, összeadódnak. Hát itt lehet látni a görbét, amit 20 év alatt összesen kimértek, tehát 20 évig mértek, türelmes emberek a csillagászok. És hát ugye itt még csak itt jártunk 1992-93-ban, amikor publikálták az eredményt. A folytonos görbe, ez pedig az általános relativitás elmélet alapján számított lassulásnak megfelel. Hát látszik, hogy elég jól illeszkedik. Ezt hívjuk a pulzár bizonyítékának, hogy ez a rendszer tényleg olyan, amilyen, meg még a plusz azokat a vizsgálatokat, amelyek a egy tiktak közötti jelet vizsgálva kimutatták, hogy mekkora az átmérője, milyen távol vannak egymástól, és így tovább, és így tovább. Egyébként magának a pulzárnak a távolsága tőlünk 21 ezer fényév. Tehát itt van a szomszédban. 1994-ben ezért a felfedezésért Nobel-díjat kaptak, és fizikai Nobel-díjat, és ez a Nobel-díj egyben közvetett bizonyítéka annak, hogy vannak gravitációs hullámok. Az elméleti embereknek alapvetően ez elég is általában. De azért, valljuk be őszintén, mindenki úgy van ezzel, hogy akkor hiszem, hogyha a gravitációs hullám valamit megmozgatott itt a közelembe, itt a Földön. Tehát a közvetlen bizonyíték még váratott magára, de természetesen ez a Nobel-díj nagy mértékben felgyorsította a közvetlen bizonyítékok keresésére a hajlandóságot, és hát valljuk be őszintén egy picit a döntéshozóknak és a pénzen ülőknek a hajlandóságát is, hogy ilyen jellegű kutatásokat támogassanak. Mert a ányegin sok múlik. Sajnos, úgyhogy, és ezek nem olcsó kutatások. Na, haladjunk gyorsan. Mi történik, kérem szépen, hogyan deformálódik a téridő, ha gravitációs hullám halad rajta keresztül? Leegyszerűsítve próbálom a dolgot ábrázolni, csak az egyik fajta polarizációt magyarázom, a másik fajtát kihagynám ebből az egészből most, mert a mérés lényegének a megértéséhez nem járul hozzá. Valami olyasmi, mintha árapály jelenséget sugározna ki valami. Ami azt jelenti, hogy az egyik irányban, ha a téridő tágul, akkor rám erőleges irányban pedig összehúzódik. Tehát ilyen jellege van ezeknek a gravitációs hullámoknak, hogyha ebből az irányból esik rá egy ilyen téridő szeletre. Tehát az egyik irányba megnyúlik, a másik irányba összehúzódik. Aztán természetesen, mivel ez periodikusan ismétlődik, emitt fog összehúzódni, itt meg kitágulni. Tehát igaza van Horváth tanár úrnak abban, amikor azt mondta, hogy ezekre a hullámokra nem lehet alkalmazni a polarizációnak, vagy a transzverzalitásnak a különböző kérdéseit, de ha azt kellene mondanunk, hogy a klasszikus hullámelmélet értelmében tekintünk erre, akkor inkább közelebb vannak a gravitációs hullámok a transzverzális hullámokhoz, mint a longitudinálisokhoz. Abban a klasszikus felfogásban. Igazából nem sok értelme van ennek a fogalomnak az ő esetükben, de inkább ahhoz vannak közel. Ami a lényeges dolog, hogy ami mérhető és kiszámolható az Einstein egyenletekből, az a mennyiség, amit hogyha az egyik irányba van egy összenyomódás vagy kitágulása a téridőnek, hogy ez hányad része a nem deformált távolságnak. Ez az a mennyiség, ami kiszámolható az egyenletekből, és mérhető is. Tehát most már csak azt kell csinálni, hogy veszünk egy távolságot egyik irányba rá merőlegesen, és megnézzük, hogy ezek hogyan fognak változni a gravitációs hullám hatására. Egy baj van, az Einstein egyenletek alapján ez a H érték, strainnek hívják deformáció, mondjuk így, vagy deformáltság, megnyúltság. Kérem szépen, ez 10^-20-onnak adódik a kettős csillagok esetében, ami hát egy rettentően kis dolog. Azt kell mondjam, hogy mennyi az 10^4, 10^5, tehát 100 000 kilométer hosszú kar, ugye összességében egy proton átmérőjével változik meg. Ezt kellene mérni, ezt mérjük. Most már mondhatjuk. Hát erről próbálok továbbiakban beszélni, hogy mit kellett tenni annak érdekében, hogy erre érzékenyek legyünk. Hogy lehet ilyen kis távolságokat mérni? Hát kis távolságok mérésére a legprecízebb eljárás, amit ez idáig használni tudtunk, ez a Michelson-Morley interferométer, ami gyakorlatilag két egymásra merőleges kar, lézerfényt bocsájtunk egy félig áteresztő tükörre, az egyik részét az intenzitásnak ide küldi, másikot rá merőlegesen, a visszavert intenzitások interferálnak, összegyűlnek itt, és az interferencia kép attól függ, hogy hyan csúsznak egymás fölött ezek a fények, úgymond. Mindjárt látni fogjuk. Tehát mivel lézerről van szó, monokromatikus fényforrás, tehát színusszal írható le bennük a változás, és be lehet úgy állítani, kérem szépen, hogy az egyik visszajött fény, meg a másik úgy találkozzon, hogy hullámhegy hullámvölgyel, azaz teljes mértékben kioltsák egymást. Sötét van a detektoromon. Megérkezik egy gravitációs hullám, aminek hatására, ha jó irányból jött, akkor kérem szépen az egyik kar összenyomódik, a másik kar kitágul, azaz egy picit elcsúsznak egymás fölött ezek a monokromatikus színuszok, és nem oltják ki teljesen egymást. Fényt látunk a detektoron, a fény intenzitása igazából arányos azzal, hogy mennyire csúsztak el egymáshoz képest ezek a színuszok, tehát mennyire deformálódott relatíve a két kar egymáshoz képest. Ez az alapgondolat. Ez az alapgondolat. Ez nagyon szép, csak van egy nagyon nagy baj, meg több is. Az első dolog, hogy mennyire lehet ténylegesen biztosítani azt, hogy a detektoron, amikor sötét van, akkor ott tényleg sötét legyen. Azaz, amikor kioltják egymást a hullámok, akkor a detektorból ne jöjjön semmilyen jel. Ilyen mérés nincs. Elméletileg meg lehet csinálni, de valójában a detektálás folyamata, fénydetektálás folyamat, ez egy véletlenszerű folyamat. Ami azt jelenti, hogy mindig valamilyen zajjal jár. Megpróbálom elmesélni, hogy miből adódik ez a dolog. Tegyük fel, hogy tau idő alatt, mondjuk ez a tau idő legyen egy másodperc alatt N0 darab fotont fogunk detektálni. A foton ugye a fénynek a kvantuma, az intenzitása a fény nyalábnak az igazából arányos azzal, hogy hány darab foton van benne. Tehát összesen begyűjtünk N0 darab fotont. Igen ám, de a mérési folyamat egyszerűen abból adódó, hogy a fotonok a kvantummechanikának engedelmeskednek, az egy véletlen folyamat. Tehát én előre nem tudom megmondani, hogy a következő egy másodpercben pontosan mennyi fotont fogok detektálni. Hogyha most detektáltam N0-át, a következő másodpercben már nem biztos, hogy N0-át fogok detektálni, hanem valamennyire mást, véletlenszerűen. Lehet tudni az elméletből, hogy ennek a statisztikája Poisson statisztika, azaz az átlagérték körüli szórás arányos az átlagérték négyzetgyökével. Azaz a relatív zaj, tehát a szórás és a mért érték átlagértéknek az aránya 1/4 N0. Tehát ha ideértség alatt kevés fotont detektálok, mert viszonylag kevés foton érkezik a detektoromra, akkor kérem szépen a zaj, a szórás nagyon nagy lesz. Nem fogjuk látni igazából ezt az értéket. Most ebből az jön ki, hogy a számításokból, hogy ez a detektálási zaj limitálja legerősebben az interferométer érzékenységét, tehát a fénysugárnak a kvantumos tulajdonsága. Az, hogy nem lehet előre megjósolni mindig 100%-os pontossággal, hogy mindig N0-át fogok másodpercenként detektálni. Ez ingadozik. Ebből ez az, ami befolyásolja nekünk ennek a delta L per nagy L-nek az értékét. Ami ugye a gravitációs hullámok szempontjából a döntő mennyiség, ezt kell mérni, mert ez arányos azzal, amit ki lehet számolni. Na most hogyan lehet ezt a zajt csökkenteni? Hát úgy, hogy növelem az N0-át. Azaz a másodpercenként detektált fotonszámot növelem. Ami igazából azt jelenti, hogy a rendszeremben a fázis eltolódás, a két színusz egymás fölötti eltolódásának a jelét mennyire erősítem föl, azaz hány foton fogja nekem azt jelezni másodpercenként, hogy most ennyi az eltolódás. Azaz növelnem kell a lézerfény intenzitását. Ha másodpercenként a lézerfényben sok foton jön, akkor a mérésem kevésbé lesz zajos. Na most mindjárt mutatunk egy mérést, itt egy asztali Michelson interferométert. Ebben körülbelül milliwattos teljesítményű lézerünk van, 633 nanométer hullámhosszú lézerfénnyel. A karok, hát rá lehet nézni, ilyen néhányszor 10 cm-re vannak egymástól. Nagyszerűen kimutatható, hogy ennek az érzékenysége, tehát ez a delta L per nagy L, ez valahol a 10^-6, 10^-5 környékén van. Hát ez a 10^-20-tól nagyon messze van. Nagyon messze van, 14 nagyságrend. Hát ezt kell megcsinálni, hogy... De hát ha egy ilyen olcsó berendezésben ezt meg lehet tenni, hogy már van nekünk 10^-6-unk, akkor hát ha egy drágába, ha okosak vagyunk és van elég pénzünk, akkor lehet jobbat is csinálni. Lehet. Hát kérem szépen, nézzük meg, hogy... Hát most itt egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, mert természetesen a rendszert azt már ügyesen szétráztuk. Na, talán most egy picit lehet valamit látni. Hát ki van ide vetítve az egész a falra, és itt a Vici tanár úr, ha kicsit mutatja, akkor lehet látni egy csíkrendszert, interferencia csíkrendszert, és most nagyjából a rendszer olyan, hogy éppen kioltják egymást. Próbáljuk meg, hogy sikerül ezzel valamit kezdeni, hogyha... Talán jól lehet látni. Hát az a helyzet van, ha még a Feri ott maradsz egy picit, akkor... És most vegyük észre, hogy mit jelent az érzékenység. Én ennek a padnak az aljára nyomást fejtek ki. Tehát földrengést okozok a detektor alatt. Nagyon kis amplitúdójú földrengést. És lehet látni, hogy sokszorosan átmegyünk a teljes kioltásból a teljes erősítésen keresztül újabb kioltásokba. Tehát ez is már egy hatalmas érzékenység, nagyon-nagyon kis eltéréseket, mikrométereket tudunk vele mérni. Na, ezt elfelejtsük el. No, de hogy lesz ebből, kérem szépen, olyan érzékenység, kicsit visszavilágítunk, visszaemeljük a fényerőt, hogy valami látszódjon. Most akkor megpróbálok egy kicsit gyorsítani, mert nagyon el fogunk késni az előadással. Úgyhogy a leglényegesebbet talán sikerült elmondani. 1989-ben történt az a döntés, hogy három együttműködővel megépítenek egy ilyen szuper interferométert. Az egyik az Egyesült Államokban, Hanfordban, azt hiszem az MIT kezelésében van, a másik az Livingstonban, a Caltech, vagy fordítva, ezt most nem tudom, kezelésében van, ezek egyetemek, és a harmadik pedig PISA mellett található. Ezt a három laboratórium együttműködésében fognak próbálkozni azzal, hogy nagyon precíz interferométereket állítsanak elő, amelyekkel lehetőség lesz elérni ezt a fajta érzékenységet, ezt a 10^-20-at. Ennek az építését gyorsította meg a 94-es Nobel-díj, és néhány 100 millió dollárból az Amerikai Egyesült Államokban, és valamivel kevesebb millió dollárból, 100 millió dollárból egy szerényebbet Európában végül is felépítettek. Az ezekkel történt mérések, tapasztalatok azt mutatták, hogy az érzékenységük még mindig nem elegendő, a galaxisunkban található kettős csillagok gravitációs hullámainak a kimutatására, tehát valahol a 10^-20-at el kellene érni. 10^-22-23-at el kellene hozzáérni. Viszont nyerünk egy óriási nagy dolgot, azt, hogy ezek folyamatosan sugároznak, tehát bármikor detektálhatnánk hullámokat. Ezért úgy döntöttek, 5 évvel ezelőtt, hogy rekonstrukciónak vetik alá tapasztalatok alapján a két rendszert, kicserélnek benne egy-két dolgot, és ezzel érzékenyebbé teszik. Az egyik dolog, ami az érzékenységet növelni fogja, ugye a Mennyire 0-0 című játék, tehát az itt található lézerforrás teljesítményének a megnövelése. Most 20 wattos lézer van, neodímium, itrium lézer van beépítve, nagyon-nagyon stabilizált frekvenciával, mert egy picit is ingadozik a frekvencia, akkor az egész igyekezetünk semmit nem ér, nagyon monokromatikusnak kell lenni a fénynek. És tehát ezzel mint egy a detektálási zajt lehetett csökkenteni, mint egy 8 nagyságrenddel. Mi a trükkje? Mert hogy csak ennyit kellett tenni, az azért kicsit furán hangzik. Nem teljesen csak ennyit kellett tenni. A következő, amit tenni kellett, hogy be kellett építeni a karjába ezeknek a detektoroknak egy újabb interferométert, amelyik rezonanciában van, tehát a lézerre a beérkező áttereszti a fény egy részét, ez a tükör, átmegy rajta a fény, ez a tükör nagyon nagy visszaverésű tükör, azaz visszaveri a fényt, részben ez is visszaveri a fényt, tehát oda-vissza cikázik a fény a két tükör között, és ha ezt úgy teszi, hogy teljesül az álló hullám keletkezésének a feltétele erre a hullámhosszra, akkor nagyon nagy mértékben megnő az itt tárolt fényintenzitás, aminek egy jelentős hányada visszajut a tükrön a félig átteresztőre, és bele a detektorba, azaz intenzívebb fény fog érkezni a detektorba. Plusz még ide egy másik teljesítmény visszatérítő vagy visszacsatoló tükröt raktak, ami ezzel megint csak egy rezonátort alkot, és ebbe az irányba veszteségi fényként eltávozó fényt is visszanyomja a rendszerünkbe, azaz még jobban növeli nekünk a fény teljesítményt. Így sikerült elérni azt, hogy itt 100 kW teljesítménnyel futkos 4 kilométeres távolságon a fény, ugyanígy itt is, és itt pedig olyan 700 watt az, ami eléri nekünk a detektort. Hát nem 700 watt éri el a detektort, hanem az abból származó fény éri el a detektort, mert nem az összes fog ide bejutni. Tehát itt van nekünk, körülbelül ez azt jelenti, hogy a detektált fény fotonok száma az 10^16 másodpercenként, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem, remélem, hogy nem tévedek nagyot. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik, hogy ugyanakkor ezzel az eljárással sikerül elérni azt, hogy igazából a fény, míg visszatér ide, addig nem csak egyszer teszi meg a 4 km utat, hanem sokkal többször. Effektíve a karjai ennek az interferométernek nagyon nagy mértékben megnövekednek. És amit mérni akarunk, az a delta L per nagy L. Ez a nagy L, ez az effektív nagy L, az itt most sokkal nagyobb lesz, azaz javítja nekünk az érzékenységét a rendszernek. És még egy-két dolog van, ami ebbe belejön, amiről később majd még beszélni fogok, de ezzel az eljárással sikerült elérni azt, hogy körülbelül a 10^-20-os tartományban van most ez a rendszer. Egészen pontosan az Amerikai Egyesült Államok beli rendszer, mert a tervezethez képest ez csak negyed évet csúszott. Az európai, a Virgo, PISA mellett, azt kérem szépen, hát csöndbe mondom, valószínűleg az Európai Bizottsággal tárgyaltak, hogy hogyan építsék tovább a rendszert, és ez olyan sokáig tartott, hogy még mindig nem indították el, de várhatóan néhány hónapon belül ez is elindult, tehát ott mint egy éves csúszás van. Körülbelül. Ez nagy kár, mert ezzel a rendszerrel, tehát a Hanfordi és a Livingstoni rendszerrel detektáltuk az első, közvetlenül először a gravitációs hullámokat, de még ahhoz egy picit várjunk. A két detektor párhuzamosan pozícionálva pontos GPS koordináták szerint végül is mintegy, ha jól tudom, 3500 mérföldre található az Egyesült Államoknak ezen a partján, meg ezen a partján. Livingston, Hanford. Miket kell még itt, kérem szépen, betartani? Technikai érdekességek. Hát kérem szépen, ha 1 milliószor, 2 milliószor oda-vissza jár nekünk ez a fény, és növeli az effektív hosszat, akkor miért nem járatjuk 5 milliószor? Azért, mert az már nem éri meg, mert hogyha növekszik itt a teljesítmény, az azt jelenti, hogy egyre nagyobb nyomást fejt ki ezekre a felfüggesztett tükrökre, azaz elkezdi a fénynyomás is kitéríteni a tükröket, és az érzékenységet innentől kezdve elrontja, meg a rezonanciát is. Tehát van egy felső határa, ameddig érdemes elmenni. Tehát olyan érzékeny a berendezés, hogy az ilyen teljesítményű fényingadozásokra, fénynyomás ingadozásokat már észreveszi. Tehát ez az oka, miért nem érdemes tovább növelni ezt az effektív hosszúságot. További feladat, ugye az a feladatunk, hogy a itt felsokszorozott fényteljesítménynek egy jelentős hányadát begyűjtsük a detektorral, akkor lesz a detektálási zaj kicsi. Igen ám, de ez már olyan kis érték igazából, ahhoz, hogy begyűjtsük ezt ténylegesen, ekkora távolságon a fénynyaláb, még a lézer fénynyaláb is egy kicsit széttart. Ha ebbe a csőbe, amiben ez oda-vissza futkos, nagy nyomású levegő van, akkor az azon történő szórás, az teljesen szétszórja nekünk a nyalábot. Tehát azért, hogy ezt az energiát se, vagy ezt a teljesítményt se vesszük el, ezért arra van szükség, hogy itt egy mikropaszkál nyomás legyen. Ezt kérem szépen a legnagyobb térfogat, amiben ilyen alacsony nyomást el tudtak érni. Tehát ez nem úgy van, hogy legyen ennyi nyomás, tehát ahhoz megfelelő szivattyúk, megfelelő teljesítményű szivattyúk, megfelelően elszigetelt csőrendszer, rések nélkül, és így tovább kell, hogy ezt be lehessen tartani. Ez a másik limitáló tényező, hogy én vihetem messzire még a tükröt, de akkor nő a térfogat, nem tudom biztosítani a megfelelő nyomást ahhoz, hogy ne vesszem el a szóródással a fényenergia egy részét. Tehát ez egy következő dolog. Na most sikerül elérnünk, tegyük föl, sikerül elérnünk egy ilyen érzékenységet. És akkor a laborba valaki meg így megkopogtatja ezek után működés közben a, mit tudom én, a alapját ennek az egész csőrendszernek. Nem ennyire, csak így, így. A jeleink azok úgy másznak el, mint annak a rendje, minden telítésben van, a rezonanciából kiesik az egész rendszer, vége. Tehát az érzékenység, ez azt is jelenti, hogy a nagyon durva szeizmikus beavatkozásokra például ez a rendszer rettentően érzékeny. Ettől el kell szigetelni. Minden egyes elemét szuszpenzorokon, felfüggesztve kettős ingákon kell valamilyen úton, módon elszigetelni a környezet szeizmikus hatásaitól. Most ezt megcsinálni olyan pontossággal, tehát itt a LIGO-ban, nem mondtam, az Advanced LIGO-ban, kérem szépen, nagyjából olyan módon kell megoldani a szeizmikus leválasztást, hogy a környezetből érkező szeizmikus hatások az érzékenységben körülbelül 10 a mínusz 14-ennél kisebb mértékű változást okozhatnak csak. Ezt minden frekvenciára nem lehet megcsinálni. Meg lehet csinálni az adott frekvenciatartományra úgy, hogy a mindent valamilyen szuszpenzorokra helyezünk el, amelynek a saját frekvenciája nem ebbe a tartományba esik, vagy kettős ingákra, és egyszerűen abból a dologból, hogyha a kettős ingának, tehát itt van rögzítve, egy inga tömeg, másik inga tömeg, ennek van egy saját frekvenciája, ha ezzel mozgatom a felső részt, egyre jobban kitér az alja. Na most, ha én itt nagyon elkezdem változtatni, akkor semmi nem fog történni az alsóval. Aki már próbált hintázni, az tudja, hogy ha nem a saját frekvencián billegek előre-hátra, akkor az nem fog megmozdulni, vagy csak nagyon kicsit fog megmozdulni. És hasonló trükkökkel, egy adott frekvencia tartományból elhangolva a szuszpenzoroknak és az ingáknak, azaz a felfüggesztett elemeknek a tömegét variálva, abból a tartományból kihangolva ezeknek a saját frekvenciáit, elérhető ez a hihetetlen szeizmikus leválasztás. Na most, oké, de ha ez a kicsike 10 a mínusz 14, ha mégis bemegy, az szét fogja nekünk rombolni a Fabry-Perot interferométernek, ennek a második interferométernek a rezonanciáját. Ezért ezt egyfolytában figyelni kell, hogy ezek a tükrök mennyire párhuzamosak, és ha kibillennének a párhuzamossággal, hogy bármi történne velük, aktív, negatív visszacsatolással, millisekundumos skálán vissza kell szabályozni. Tehát amikor ez a rendszer működik, akkor a rendelkezésünkre álló legmodernebb technikák minden egyesének perfekt módon kell működnie. Ekkor érzékeny a rendszer kellőképpen. És most még biztosan az ott dolgozók el tudnának mondani 600 egyéb trükköt, amit még alkalmaznak, ilyen 1-2-es faktorok javításához, amiről én semmit nem tudok. Én ezeknek tudtam eddig utána olvasni. Tehát, ha így elkészítettük a rendszerünket, akkor ez a rendszer, kérem szépen, körülbelül a delta L per nagy L-ben 10 a mínusz 20, 10 a mínusz 23, itt lehet látni a tesztmérések eredményét, a piros a Hanfordi, és a kék pedig a Livingstoni detektor. Ezek a kiugró értékek, ezek az egyes saját frekvenciák, az egyes elemek saját frekvenciáinak megfelelő érzékenység lecsökkenések. Hát kérem szépen, látható, hogy itt a néhány száz herces tartományban a legérzékenyebb a rendszer. Tehát 2015. szeptemberében a felújított rendszerek közül kettőt, az amerikait elindították, hogy teszteljék. A tesztelések megkezdése nem szeptember elején volt, hanem még korábban. Itt például olyan dolgok vannak, hogy azért, hogy leteszteljék az adatfeldolgozó algoritmusokat és a az emberkéket, akik ezeket a számításokat végzik. Ezért kérem szépen a LIGO vezetésének néhány tagja jogosult arra, hogy mesterségesen mindenki tudta nélkül a számítógépekbe, tehát a mért adatokba, szimulációkból számított görbéket, tehát eseményeknek megfelelő görbéket betegyenek mesterségesen, és mintegy tesztelve, hogy észreveszik-e az algoritmusok ezt az egészet. Valamikor a nyáron, tehát tavaly nyáron megtették ezt a dolgot, anélkül, hogy a kollégák tudtak volna róla. Azonnal jelezték, hogy gravitációs hullámok megvannak, mehetünk bejelenteni, hogy kérjük a Nobel-díjat. Aztán, amikor már készültek, akkor bejelentették neki egy csöndbe legyetek, és ezt jegyezzétek meg örökre, hogy nem beszélünk ki, amit láttatok, az mesterséges. Erre szükség van ahhoz, hogy tesztelve legyen egy a rendelkezésre állás, kettő az érzékenység. Tehát ez mindig megvan. Ezért volt a mostani bejelentéskor, még februárban is rengeteg szkeptikus ember, aki ott ült, azt gondolták, hogy vicc az egész, megint meg fogják mondani, hogy igazából nem is történt semmi. Míg az a néhány ember, aki a bejelentést tette, az meg füligérő szájjal röhögött az egész bandán. Ugyanis most nem ez történt. Azaz, nagyon fontos, a rendszer tesztüzemmódban volt, még nem érte el a legnagyobb érzékenységét, amikor kérem szépen, hát mondjuk azt, hogy a kiértékelés, az elsődleges kiértékelés azt mutatta, hogy valami történt. Azért mondom, hogy elsődleges kiértékelés, mert természetesen ez nem úgy néz ki, hogy valaki így nézi, mint a szeizmográfnál, és így látja, hogy most történt valami. Annyira zajos a környezet, hogy ebből a zajból utólag különböző algoritmusokkal ki kell bányászni, szűrésekkel, frekvenciaszűrésekkel, különböző korrelációs technikákkal, ki kell bányászni azt, ami nem a környezet, átment hatása, és így tovább, és így tovább. Magát a detektort kívülről millió egyéb detektor figyeli, amelyik azt nézi, hogy szeizmikus hatás, elektromágneses vihar és egyéb dolgok nem történtek ugyanakkor. Függetlenül a LIGO-tól. Az az első, amivel összehasonlítják, hogyha látnak valamit, hogy az belemente, és ha belement, akkor az hogyan kell kivenni belőle. Tehát nem lehet látni egyből a dolgokat, de egy elsődleges gyors kiértékelés azt mutatta, hogy valami történt 2015. szeptember 14-én, ha jól emlékszem. Hát mi történt? Na most honnan tudjuk, hogy mi történt? Hát azt látjuk, hogy a detektorunk jelzett egy jelet, a Hanford is jelzett egyet, meg a Livingston is jelzett egyet. Nagyjából egyformát. A kettő között az időbeli eltérés 7/10 millisekundum nagyjából megfelel a terjedési időn különbségnek, ami a fénysebességből kiadódik. Tehát minden nagyon jól néz ki, de hát mi ez az egész? Honnan tudjuk, hogy ez micsoda? Hát kérem szépen úgy, hogy 250 ezer modellezett esemény, különböző jellegű, különböző paraméterű modellezett eseménnyel hasonlították össze ezeket a jeleket, és vizsgálták meg, hogy az egybeesés a modellel és a mért értékkel milyen mértékű. Ebből a 250 ezer modellezett eseményből egy esetében kapta 90%-nál nagyobb egybeesést. Az pedig az, hogy két fekete lyuk, egyenként az egyik 36 nap tömegnyi, a másik 29 nap tömegnyi, körülbelül 200 millisekundum alatt egyetlen egy szimmetrikus fekete lyukká állt össze, amelynek a tömege 62 nap tömeg, a kettő közti különbség, ennek a kettő összege és e közötti különbség az 3 nap tömegnyi, ez a 3 nap tömegnyi energia MC négyzet 200 millisekundum alatt kisugárzódott a világegyetembe. A téridő görbületeinek formájában. Most kérem szépen, amit itt előbb mondtam. Ennek az eseménynek a környezetében olyan mértékű gravitációs torzulások voltak a téridőben, hogy ez kataklizmikus következményekkel járt az ott lévők, nyilvánvalóan nem emberek, hanem mindenféle objektumokra, ott elképzelhetetlen katasztrófák történtek. Csillagrendszerek szűntek meg létezni. Ha itt mi, ezt még nem mondtam, 1 milliárd 300 millió évvel később tudtuk ezeket detektálni. Tehát ezt nagyjából visszaszámoljuk hogy mi történhetett ott akkor, milyen amplitúdóval. Ezért mondtam azt, hogy reméljük, azt sose fogjuk megérni, hogy egy gravitációs hullám szabad szemmel látható mértékű deformációt okoz itt a téridőben, mert ez valószínűleg, ez nem azt jelenti, hogy két proton egymástól messze meg közelebb kerül. Maga a proton is deformálódik, itt a tér deformálódik, a téridő. Azaz egészen mások lesznek, mit tudom én, csak ilyeneket mondok, kötési energiák a sejteken belül, az atomokon belül, az atommagokon belül, és így tovább, és így tovább. Ez mindegyikre hatással van, hiszen a méretek megváltoznak. Márpedig tudjuk azt, hogy az, hogy az atommag pont olyan, amilyen, abban nagyon fontos szerepe van annak, hogy a magerőknek megfelelő milyen távolságok vannak. Ha ez változik, el nem tudjuk képzelni, hogy mi minden történhetne. Tehát ne akarjunk, én azt mondom, azt javaslom, szabad szemmel látható, gravitációs hullám által okozott torzulást látni. Én ezt gondolom, nem vagyok egy nagy szakértője neki, de én inkább távol tartanám magam ettől. Na menjünk tovább. A jelekben azt lehetett látni, hogy a frekvenciája ennek az eseménynek, kérem szépen, fokozatosan növekszik 30-35 Hz-ről 500 Hz-re, majd utána a jel elhallgat. Amíg van jel, az kb. 200 millisekundum, és a modell, amit gondolunk, hogy történt, vagy hát gondolnak azok, akik ezt kiértékelték, ez nagyjából erről szól. Tehát 1 milliárd 300 millió évvel ezelőtt, tehát ennek megfelelően ez 1,3 milliárd fényévnyi távolságban egy fekete lyuk kettős összeolvadásának az utolsó 200 millisekundumos fázisát látjuk. Ugye, ahogy ez az nem szimmetrikus rendszer egymás körül kering, gravitációs hullámokat bocsájt ki, az egyébként görbült téridő szövetének a fodrozódásait, ezek energiát visznek el tőle, aminek köszönhetően lassulnak, egymáshoz, pontosabban aminek köszönhetően közelebb kerülnek egymáshoz. Ahogy közelebb kerültek, még intenzívebben sugározzák ki, hiszen nagyobb gravitációs mezőben vannak, sugározzák ki a gravitációs hullámokat, több energiát veszítenek, nagyobb amplitúdója lesz a jelnek, majd a végén összeolvadnak egyetlen szimmetrikus fekete lyukká, mint ahogy mondtam, ez viszont már nem sugároz ki gravitációs hullámokat, és az utolsó 200 millisekundum volt olyan mértékű gravitációs hullám, ami 1,3 milliárd évvel később a Föld két detektorában 10 a mínusz 20-onos relatív távolság változást okozott a LIGO detektorok 4 kilométeres karjain. Hát ezt jelenti ez a felfedezés. Na most joggal mondja bárki, hogy hát azért ez egy nagyon közvetett mérés. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a mérések azok szeptemberben történtek, a bejelentés és a tudományos cikk, amelyik bejelentette a tudományos világnak, az több mint fél évvel később, és ez alatt az idő alatt intenzív munkák zajlottak azzal a kapcsolatban, hogy minden lehetséges és elképzelhetetlen idézőjelbe eshetőségre felkészülve megvitassák, hogy nem lehetett-e ez valami más. A környezeti zajokkal, mindenféle más egyéb érzékeny detektorokkal a világűrből összehasonlították a jeleket, és így tovább, és így tovább, aminek az a következménye, hogy azt lehet mondani, hogy amit emberileg meg lehetett tenni annak érdekében, hogy kijelentsük, hogy ez semmi más nem okozhatta, csak ez, azt megtették. Tehát a tudományosság igényével megírták a cikket és publikálták. Tehát ezt jelenti a közvetlen mérése a gravitációs hullámoknak. Nem tudom, elsikkadt-e vagy se a mondandómban, de azért mondanék egy ilyesmit. A LIGO detektort nem ilyen kataklizmikus eseménynek a mérésére találták ki, hanem a közelünkben lévő, úgymond a galaxisunkban lévő kettősöknek az állandó sugárzásának a mérésére. Mindenki azt várja, hogy ahogy az érzékenysége 2019-ig el fogja érni a 10 a mínusz 23-ont, úgy állandó jelleggel fog gravitációs hullámokra utaló jeleket adni a LIGO rendszer. És akkor egy kicsit gyorsítok, mert azt még azért nem hagyom ki. Nem tudom. be van-e kapcsolva itt a egész rendszer, reméljük. Úgy, ahogyan az elektromágneses észleléseknél a szem számára nem érzékelhető fotonok detektálásához, hogy lássunk valami szemmel is fölfogható képet, hogy mit láttak ezek a detektorok, mesterségesen kiszínezik a detektált eseményeket, tehát azok a gyönyörű képek, amelyeket időnként látunk különböző detektorokból, azok igazából valójában úgy nem látta senki, nem látná senki. A jelek, amelyek hozták az információt, a szem számára érzékelhetetlenek. Az jutott eszükbe ezeknek az emberkéknek, akik detektálták, hogy 35-500 Hz, ez a hangfrekvenciás tartomány. Még egyszer, a gravitációs hullámokat nem lehet hallani, mert nem a levegőben terjedő mechanikai hullámok, hanem a téridőben terjedő fodrozódások. De hogy mégis valami képünk legyen az egészről, el lehet tolni a hangfrekvenciás tartományba, és ilyen jellegű hangfrekvenciás jelformájába le lehet játszani. Tehát amit most fogunk hallani, az idézőjelbe a gravitációs hullámok okozta hang, hamis hang. Még egyszer mondom, senki nem fog soha gravitációs hullámot hallani, de meg lehet jeleníteni a mért jelet úgy, mint hanghullámot. Remélem, hogy jól állítottam be a dolgot. Ezek szerint nem. Nem baj, mindjárt megnézzük, hogy mi itt a baj. Hát lehet, hogy túl hangos lesz, lehet, hogy megint nem hallunk semmit. Itt ez a... gyakorlatilag ez a jel. Ezt azért is gondoltam bemutatni, mert egy, hogy jól néz ki. Kettő, hogy ez megmagyarázza azt, amivel lassan szeretném befejezni ezt az egészet. Tehát miért jelentős ez a felfedezés? Először mértük ki a gravitációs hullamok hatását földi objektumra. Közvetlen mérés. Bizonyítást nyert, hogy léteznek fekete lyuk kettősök, és a gravitációs hullámok okozta energiaveszteség miatt ezek összeolvadnak egy szimmetrikus fekete lyukká. Ilyet még senki ezelőtt nem látott. Egyáltalán az is kérdés volt, hogy vannak-e kettős lyuk, vagy fekete lyuk a kettősben. És ez magyarázza az előbb látottakat, vagy hallottakat. Az elektromágneses alapú megfigyelés mellett, ugye az első távcsövet, ami fényt használ, elektromágneses hullámot, Galilei korában az 1500-as években kezdték használni, és 500 évvel később az elektromágneses alapú megfigyelések mellé a csillagászatba megjelenik a gravitációs hullám alapú észlelés. Ennek a kornak vagyunk közvetlenül a kezdetén. És akkor a médiások számára ugye nem csak látjuk most már a világegyetemet, hanem halljuk is. Így szokták összefoglalni mindig a végén, hogy valamilyen más detektorunk is van, nem csak az elektromágneses hullámok, ennek az egésznek a megfigyelésére. És hát tervek, tényleg csak néhány mondatban. Mi lenne, hogyha az interferométerünket nem a Földön csinálnánk meg, hanem kitelepítenénk az űrbe? A karjai nem 4 kilométeresek lennének, hanem 5 millió kilométeresek, és így tovább, és így tovább. Hát ez a projekt már nagyon régóta fut, kétszer már megbukott. Mindig azon, hogy mennyi pénz kellene rá, és nincs a világnak annyi pénze, szokták volt mondani, csak a hadseregeknek, de az meg nem adja. Úgyhogy, de talán gondolhatjuk azt, hogy a mostani eredmény, főleg, hogyha netántán tényleg Nobel-díjjal jutalmazzák majd jövőre, vagy két év múlva, vagy valaha ezt a felfedezést, akkor löketet ad annak, hogy ilyen dolgokat is megfigyeljünk. Ezek szupernehéz fekete lyukak, gravitációs hullámai lehetnének ebben, tehát lehetne velük detektálni ebben a tartományban. 2032-re várható, hogy adatokat ad, ha most elkezdjük csinálni. Elkezdték. Aztán megint más. Az ősrobbanáskor keletkezett gravitációs hullámok hatásainak kimutatása a mikrohullámú háttérsugárzásba, azaz elláthatnánk közelebb a Big Banghez annál, mintsem amikor már kialakultak az atomok, amelyekbe elektromágneses hullámok tudtak keletkezni. Előtte a plazma állapotban, az ionizált állapotban gyakorlatilag, ha keletkeztek is, keletkeztek elektromágneses hullámok, azok azon nem tudtak keresztül jönni. A nap ionizált gömb nem látsz rajta keresztül. A gravitációs hullámok keresztül jönnek rajta, és hát 14 milliárd évvel később valami nyoma maradhatott ezeknek, hát ha meg lehet találni, elég érzékeny műszereink vannak már, úgyhogy vagy ha még nincsenek, akkor majd lesznek. És még vannak ötletek. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, és még mielőtt mindenki elszaladna, azelőtt én erre a linkre föltettem egy-két információs dolgot, és volt egy elképzelésünk, hogy a jelenlévőkkel iratunk egy ZH-t. Aki ismeri a kis papírkáimat, az tudja, hogy komolyan gondoltuk, de az idő sajnos nem alkalmas, én ezt sejtettem, hogy így fog történni, ezért ezt a tesztet én fölraktam erre a honlapra. Aki e-mailbe, az én e-mail címemre beküldi a válaszait egy kódszámmal, annak én ezen a honlapon közzéteszem nem a nevét, a kódszámát, és hogy hány pontot ért el. Nem kötelező, csak ha valakit érdekel, játékként lehet akár érdekes is. Az előadások is ott vannak, tehát letölthetők, és hát ha egyszer elkészül a videó ennek az egésznek a felvétele, akkor azt is oda szeretnénk tenni, vagy legalább egy linket, hogy hol lehet elérni, úgyhogy lehet, hogy érdemes visszatérni. Még egy mondat, a cikken, amelyikért várhatóan a Nobel-díj majd jön, ezen több mint 200 együttműködő van. Ebből 5 magyar név. Részben a magyar állam támogatásával. Nagy részben az amerikai meg a egyéb, de részben van benne magyar pénz is, és rajta vannak ezen a dolgon. Az ő csoportjuknak az egyik fiatal és lelkes tagja készített rövid videókat, amiben e körül a tárgy körül további információkat, megalapozottabb információkat tud adni, mint amilyeneket mi tudtunk itt, hogy azokat is oda tettem, meg lehet nézni. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet mindenkinek.